Második fejezet. Jeske, a rendőrőrmester, nem szólal meg. A kapu elé érve Tisbeny néni így szólt. Ha befut a lóvasút, akkor felszállunk. Ki tudja közületek, hogy mi az a lóvasút? De minthogy épp most fordult be a sarkon, s megáll a ház előtt, mivel Emil intett neki. Tehát egy-két szóval leírom, mielőtt tovább mászik. Fura egy dolog, annyi szent. Sínen jár, mint egy igazi felnőtt villamos, s a kocsija is pontosan olyan, épp csak egy konflisló van eléje fogva. Emil és barátai véleménye szerint a lóvasút szégyen foltja a városnak. Villamosokról álmodtak, felső és alsó vezetékkel, elől öt hátul három fényszóróval. Ám a városi tanács úgy vélte, hogy a mindössze 3-4 kilométer hosszú úttal egy eleven lóerő is meg tud birkózni. Villamosságról tehát szó sem lehetett. A kocsi vezetőnek nem volt dolga semmiféle fogantyúkkal és emertyűkkel, hanem a bal kezében a gyeplőt tartotta, a jobbjában az ostort. Hű, mondta. S ha valaki a Városház utca 12 alatt lakott, lóvasúton ült, s ki akart szállni, akkor egyszerűen megkopogtatta az ablakot. Ilyenkor a kalauz azt mondta a lónak, brrrr, s az utas kiszállt. Holott a megállóhely talán 10 vagy 20 házal odébb volt, de ezzel a vasúti társaság nem sokat törődött. Volt ideje, a lónak is volt, a kalauznak is, a lakosságnak is. És ha valakinek nagyon sietős volt a dolga, akkor gyalogment. Tisbenné és a fia a pályaudvar előtt kiszállt. Mialatt Emil levette a perondról a koffert, egy vastag hang szólalt meg a háta mögött. Maguk megtán Svájcba utaznak. Jeske a rendőrőrmester volt. Nem, rendőrőrmester úr, mondta Tisbenné. A fiam Berlinbe utazik rokonokhoz. De Emil körül forgott a világ. Rossz volt a lelki ismerete. Nemrég tudnélik néhány osztálytársával, tornaóra után a városi parkban megállapodtak a nagy herceg szobra előtt, akit ferdeképű Károlynak hívtak, felmásztak az alapzatra, és egy öreg kalapot nyomtak a nagyherceg fejébe. S minthogy Emil jól tudott rajzolni, a többiek felemelték, és ő színes irónokkal kipirosította a szobor orrát, és egy szurok fekete bajuszt rajzolt alája. S mialatt így dolgozott, a park szélén hirtelen feltűnt Jeske rendőrőrmester. Iszkoltak, mint a villám, mégis attól lehetett tartani, hogy felismerte őket. De most nem szólt egy szót sem, csak jó utat kívánt Emilnek, Tisbennét pedig megkérdezte, hogy és mint van, s hogy megvan-e elégedve az üzletmenettel. Mindazonáltal Emil rosszul érezte magát, és amikor kofferével a kezében a nagy téren átvágott a pályaudvar felé, a térde egy kissé reszketett. Mert egyáltalán nem lett volna meglepve, ha a háta mögött meghallja a Jeske rendőrőrmester üvöltő hangját, Tisbenné, Emil, letartóztatom, fel a kezekkel! De semmi ilyesmi nem történt. Lehet, hogy az őrmester meg akarta várni, amíg Emil visszatér Berlinből. Tisbeny néni a pénztárnál megvette a jegyet, természetesen a fapados osztályra, magának pedig egy peronjegyet. Utána kiballagtak az egyes vágányhoz, az állomásnak 4 vágánya volt, bizony, s várni kezdtek a berlini vonatra. Még volt néhány percük. El ne hagyd semmit, fiam! Ne ülj rá virágokra. Kérd meg valakit, hogy a koffert tegye fel a hálóba. Udvariasan szépen kérd meg. Magam is felteszem, nem vagyok én papírból. Hát, tedd fel magad. El ne felejts Berlinben kiszállni. 18 óra 17-kor érkezel meg Friedrichstrasse állomásra. Nehogy elébb kiszállj valamilyen más állomáson. Csak nyugodtan, fiatal asszony. És másokkal ne légy olyan pimasz, mint az anyáddal. És ha megeszed a szalámi zsemléidet, a papírt ne dobd a padlóra, és ne veszítsd el a pénzt. Emil rémülten a kabátjához kapott, a jobb oldal zsebéhez, aztán megkönnyebbülten fellélegzett. Minden szög a helyén van, közölte. Belekarolt az anyjába, lassú léptekkel ide-oda sétáltak. Agyon ne dolgozd magad, mami, s nehogy megbetegedj, most aztán nem lenne senki, aki ápolna. Igaz, bérelhetnék egy repülőgépet, s hazajöhetnék. Levelet is írhatnál egyszer, egy hétnél tovább pedig nem maradok, tudd meg. Szorosan magához vonta a mamát, az pedig egy csókot nyomott az orra egyére. Aztán befutott a berlini személyvonat, és nagyokat nyögve, sziszegve, fújva megállt. Emil még egyszer a nyakába ugrott anyjának, aztán a kofferrel együtt felmászott a kocsiba. Tisben néni az ablakon át felnyújtotta neki a virágcsokrot, az uzsonna csomagot, és megkérdezte, hogy jó helye van-e. Emil bólintott. Tehát kiszállás Friedrichstrasse állomáson. Emil bólintott. A nagymama a virágüzlet előtt vár. Emil bólintott. Tisztességesen viselkedj, gazember. Emil bólintott. Kalapocskával legyél kedves, meg se ismeritek majd egymást. Emil bólintott. Aztán írjál. Te is nekem. Ez így folytatódott volna valószínűleg még órák hosszat, ha nincs menetrend a világon. A kalauz azonban piros kis bőrtáskájával a derekán elkiáltotta magát, hogy beszállás, és az ajtók dörrenve becsapódtak, a mozdony nekirugaszkodott. A vonat elindult. A mama még sokáig integetett zsebkendőjével, aztán megfordult, s hazament. És minthogy a zsebkendő amúgy is a kezében volt, mindjárt sírt is egy sort. De nem sokáig. Mert odahaza Augustinné, a mészáros felesége már javában várt rá, hogy alaposan megmosassa a fejét.